Kényelmetlen, ha kisebb bánat tükröződik az emberen, mint azokon, akik közömbösek lehetnének. Boris próbálta eltitkolni türelmetlenségét, részvét nyilvánítások közben, hogy megőrizze nyugalmát, egy üveg rumot vett le a polcról, és megtöltött két poharat. Egyhajtása megitta, borzongás rázta meg a vállát. Azt hiszem, megfázta ma reggel jövet. Mindenki náthás, az egész környéken, Boris úr, vetette közbe az asszony. Majd Megréhez fordult. Magának is jobban kéne vigyázni. Hallottam ma éjszaka, hogy köhög. A parasztok elmentek. A kályha vörös fényben izzott. Micsoda nap, sóhajtotta Maritatin. És nem lehetett tudni, hogy Megrét nézi-e, vagy a grófot, mert kancsalított. Nem ennének valamit? Nézzék csak, úgy felkavart ez a hír. Még ruhát sem váltottam. Csupán egy kötént húzott fekete ruhájára, amiben csak misére járt. Kalapja az egyik asztalon hevert. Maurice de Saint-Fiers még egy pohár rumot ivott, és úgy nézett Megrére, mint azt kérdezné, hogy mit tegyen most. Gyerünk, mondta a főfelügyelő. Itt ebédelnek majd? Csirkét vágtam is, de a két férfi már kint lépkedett. A templom előtt 4-5 taliga áldogált, a lovak a fákhoz voltak kötve. A temető alacsony fala fölött kikibb bukkantak a fejek, és a kastély udvarban csak a sárga autó virított élénk színével. Fedezetlen csekk? Kérdezte Megré. Igen, de holnap bemutatják. Sokat dolgozik? Csönd. A kemény földúton koppannak lépteik. Fonnyat levelek zizegnek a szélben. A lovak prüszkölnek. Egy semmire kellő vagyok. Mindennel megpróbálkoztam, nézze. Ezzel a 40 000 frankkal egy mozi vállalatot akartam létesíteni. Ezelőtt egy rádióvállalkozást pénzeltem. Jobbról, a Notre Dame tó túlsó oldaláról tompa dörrenés hallatszott. Megpillantották a vadász is, amint a megölt állat felé siet, amelyre már rárohant a kutyája. Ez Gauthier, az intéző, jegyezte meg Maurice. Még előtte mehetett el vadászni, hogy... Ekkor hirtelen ideges roham lepte meg, toppantott egyet, arca eltorzult, és csak nem zokogásba tört ki. Szegény öreg asszony, mormolta elgörbült szájjal, ez mégis aljasság, és ez a disznó kis Jean, aki... És mint egy varázsütésre felbukkant az ifjonc. A doktor oldalán nagy léptekkel rótta a kastély udvart, az meg szenvedélyes hangon beszélhetett neki, mert csak úgy hadonászott sovány karjaival. Időnként krizantém illatát hozta feléjük a szél. 3. A minisztráns gyerek. Nem tűzött a nap, amelynek szikrázó fényében minden vibrál, nem ülte meg a levegőt a szürkeség, amelyben elmosódnak a körvonalak. Minden kegyetlen élessége rajzolódott ki. A fatörzsek, a csupaszágak, s főként a temetőben járkáló emberek fekete ruhája. Viszont a fehér sírkövek, vagy a kemény ingmellek, az öregasszonyok főkötőjének fehérje, valószínűtlen színt sugárzott, bántóan éles, vakító fehéret. Ha nem fúj ez a metsző, csípős északi szél, az ember valami poros üvegharang alatt érezhette volna magát. Hamarosan újra találkozunk, mondta Megré, és a temető rácsánál elvált Saint-Fiers gróftól. Egy öreg asszony ült ott a maga hozta kis zsámolyán, és narancsot és csokoládét árult. Narancs, nagy narancs, éretlen még, és jó hideg. Szinte belevásik az ember foga. Kaparja torkát. De amikor 10 éves volt Megré, mégiscsak habzsolta, mert narancs volt. Felhajtotta kabátja Bársony galériát, senkire nem nézett, tudta, hogy balra kell fordulnia, és a Ciprus után a 3. sír az, amit keres. Körös körül mindenfelé virágba borult a temető, előző este az asszonyok kefével szappannal mosták le némelyik sírkövet. A vaskerítést újra festették. Itt nyugszik Évariste Megré. Bocsánat, itt nem szabad dohányozni. A főfelügyelő alig fogta fel, hogy hozzá beszélnek. Végül is a harangozóra merett, aki a temető őr szerepét is ellátta egyben, és égő pipáját gépies mozdulattal zsebre dugta. Képtelen volt egyetlen dologra összpontosítani a figyelmét. Csak úgy torultak agyába az emlékek. Apja emléke, egy pajtásának emléke, aki a Notre Dame tóba fulladt, és a szép, gyerekkocsiban fekvő, kastélybeli csecsemő emléke. Emberek nézegették. Ő is nézte őket. Már jóval korábban is látta ezeket az arcokat. Csak hogy ez a férfi például, aki most egy kisbabát visz a karján, akkor még maga is 4-5 éves kiskölyök volt. Megri nem hozott magával virágot. És ez a sír komoran sötét lett. Rossz kedven hagyta ott a temetőt, és egy egész kis csoport fordult utána, amikor halkan maga elé dünnyögte, először is azt a mise könyvet kéne megtalálni. Nem volt kedve visszatérni a kastélyba. Undort érzett, szíve mélyén háborgott. Pedig semmiféle illúziót sem táplált az emberekről. De dühöngött, hogy gyermekkori emlékeit beszennyezik. Magát a grófnét is, akit mindig olyan nemesnek és szépnek látott. Mintha egy képes könyvből vágták volna ki. És akkor azt hallja, hogy a meghibbant öregasszony volt, aki sejjen fiúkat tartott. Még azt se. Még csak nem is nyíltan, bevallottan. Ez a bizonyos Jean a titkárt játszotta. Pedig nem is szép, nem is igazán fiatal. És ez a szánalmas öregasszony, ahogy a fia mondta, a kastély meg a templom között őrlődött. Az utolsó Saint-Fiers grófot letartóztatás fenyegeti, mert fedezetlen csekket bocsátott ki. Egy férfi lépegetett előtte puskával a vállán, és ekkor vette hirtelen észre Megré, hogy az intéző háza felé tart. Mintha azt az embert ismerte volna fel benne, akit a mezőn is látott messziről. Már csak néhány méter választotta el a két férfit egymástól, amikor elérték az udvart, szél fújt, néhány tyúk bújt meg egy fal védelmében felborzolt tollal. Hé! A puskás ember visszafordult. Maga a Saint-Fiersi intéző? És maga? Megré főfelügyelő, a bűnügyi rendőrségtől. Megré? Az intézőt megütötte ez a név, de képtelen volt kihámozni emlékei közül. Tájékoztatták, hogy mi történt? Most kaptam a hírt. Éppen vadáztam. De mit keres itt a rendőrség? Alacsony zömök, széles vállú, kemény kötésű ember volt, őszes szakálló arcát, mély ráncok barázdálták, és szembogara, mintha minduntalan megbújna bozontos szemöldöke alatt. Azt mondták, hogy a szíve... Hová tart most? Nem akarok ki sáros csizmával és puskával bemenni a kastélyba. Egy nyúl feje csüngött ki a vadásztalisznyából. Megré nézte a házat, amely felé ballagtak. Nincs csak. Átalakították a konyhát. Bizalmatlan pillantás szegeződött rá. Már jó 15 éve, dünnyögt az intéző. Hogy hívják magát? Gautier. Igaz, hogy a gróf úr megérkezett? Pedig nem... Habozva, elharapva mondta mindezt, és Gautier nem hívta be Megrét a házba, csak benyitott az ajtón. De a főfelügyelő azért belépett utána, és tüstént jobbra fordult az ebédlő felé, amely a pirított kenyér és valami régi törköly pálinka szagát árasztotta. Jöjjön csak ide egy perce, Gautier úr. A kastélyban úgy sincs szükség magára. Én meg szeretnék feltenni magának néhány kérdést. Gyorsan, kiáltott egy női hang a konyhából. Azt mondják, rettenetes. Megré a tölgyfa asztalt vizsgálgatta, tapogatta. Sarkait faragott oroszlánok díszítették. Az ő idejében is itt állt már ez az asztal. Amikor meghalt az apja, akkor adták el az új intézőnek. Ugye megkínálhatom valamivel? Gautier egy üveget választott ki a kedencből, talán, hogy időt nyerjen. Mi a vélemény erről a Jean úrról? Igaz is? Mi a vezeték neve? Mitájér? Meglehetősen jó burzsi családból származik. Sokba került a grófnénak? Gautier pálinkát töltött a poharakba, és makacsul hallgatott. Mi volt ennek a Jeannak a dolga a kastélyban? Feltételezem, hogy mint intézőnek magának mindennel törődnie kellett. Mindennel. Nos, nem csinált semmit. Néhány magánlevelet írt. Kezdetben azt ígérte, hogy tőkés kapcsolatai révén majd pénzhez juttatja grófnét. Értékpapírokat vásárolt, de ezeknek néhány hónap múltán lezuhant az árfolyamuk. De azt állította, hogy mindent visszanyer, sőt, még azon felül is, egy új fényképészeti eljárással, amit egy barátja eszelt ki. Vagy 100 000 frankjába került ez a grófninak. A barát meg eltűnt. Végül aztán egy klissé másolási história. Én ehhez nem értek semmit. Valami speciális klissé vagy fénynyomat készítés, csak olcsóbb előállításban. Azt hallom, Jean Métayé igen elfoglalt volt. Sok hűhó semmiért, cikkeket írt a Journal de Moulinba, és tekintete a grófnéra, kénytelenek voltak elfogadni. Ott próbáltak a kliséit is, és a főszerkesztő nem merte kitenni a szűrét, egészségére. Aztán hirtelen nyugtalanul kérdezte. Remélem, nem történt semmi közte és a gróf úr között? Az égvilágon semmi. Gondolom, magát a véletlen hozta most ide, hiszen nincs rá ok, ha egyszer szívbaj vitt el. Bosszantó volt, hogy Megré nem tudta most elkapni az intéző tekintetét. Az öreg a bajuszát törölgette, és átment a szomszéd szobába. Ha megengedi, átöltözöm. A nagy misére kell mennem, és most még látjuk egymást. Búcsúzott Megré, és felállt. Még be sem csukta maga mögött az ajtót, már hallotta, hogy az asszony, aki eddig láthatatlan volt, megkérdi, ki volt ez? Az udvart, ahol valaha Megré a döngölt földön golyózott, homokkővel burkolták. Ünneplőve öltözött emberek lepték el a teret, és orgona szó szűrődött ki a templomból. És mindenfelé zsebkendők bújtak el a zsebekből. A sétálók trombitálva fújták pirosló orrukat. Ilyen mondatfoszlányok jutottak Megré fölébe. Egy párizsi rendőr? Úgy hírlik, a Mathieu Tehene ügyében jött, amelyek a múlt héten megdöglött. Egy hegyke, jól kimosdott arcú fiatalember, haja csillogott a pomádétól, sötétkék zsávoly, szövet zakójának gombjukában piros virág, bátran odaszólt a főfelügyelőnek. Várják magát, Tatinnél, annak a tolvaj fiúnak az ügyében! És könyökével megbögdöste cimboráit, nevetését meg visszafojtotta, de az mégiscsak kitört belőle, amikor elfordította fejét. Nem ő találta ki ezt a mesét, Mari Tatinnél most aztán felforrosult, nyomasztó légkör uralkodott. Egymás után szívták a pipákat. Egy paraszt család a tanyáról magukkal hozott élelmet ett az egyik asztalnál, és nagy csupor kávékat ivott hozzá. Az apa száraz kolbászt vágott a bicskájával. A fiatalok limonádét ittak, az öregek meg törkőt. Mari Tatin szüntelenül sürgött-forgott. Amikor a főfelügyelő belépett, egy asszony felállt a sarokban, és egy lépést tett felé zavartan tétovázva, nedves ajakkal. Egy kis heder vállán tartotta kezét. Megré tüstént felismerte vörös hajáról. Maga az, főfelügyelő úr, minden szem feléje fordult.